Üdvözlök minden hallgatót a History Nerd Society podcasten. Mai napon dr. Kordi Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem docense fog nekünk a Capeting dinasztiáról beszélni, akik a francia királyság uralkodó dinasztiája voltak. Jó szórakozást kívánok! Üdvözlöm Zoltán a műsorban, köszönöm, hogy eljött.
Én is üdvözlöm, kedves napsugár.
A bevezetőben ugye már ismertettem a hallgatókkal a témát, hogy mivel fogunk ma foglalkozni, és akkor vágjunk is bele szerintem, hogy akkor a Capetingek. Maga a dinasztia, ugye az Capet Hugóval kezdődik, de mi az ő előzmény története? Hogyan jutott elő a trónig, és mik a dinasztia alapításnak az előzményei?
Erős Roberttel kezdődik. Ő a Capetingek első ismert őse, egyenesági felmenője. Frank arisztokráciából származott, és a nagykárolyi frank birodalomnak a fölbomlása után, 840 után ő a nyugati frank uralkodót, Kopasz Károlyt választotta, és az ő birodalmába települt át a keleti frank birodalomból. Tehát ez azt is jelenti egyébként, hogy a frank, tehát germán származású volt Robert. Na most itt új hazájában, a nyugati frank királyságban, itt komoly pozíciókat töltött be, és egy egészen tartományi méretű birtokokat sikerült összegyűjtögetnie a szolgálataival, és hát ennek volt köszönhető az is, hogy a nyugati frank királyság történetében ő, illetve hát a leszármazottai általában mindig fontos szerepet játszottak, illetve hát vezető szerepet. Robertnek két fia volt, Ödön és Robert, akik érdekes módon már trónra kerültek. Tehát, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor a Capetingek, illetve hát Capé Hugo volt ugye az első, aki 987-ben akkor még nyugati frank királyságnak a trónját elfoglalta. Tehát, ha nagyon szigorúan vesszük, akkor Capé Hugo előtt már közvetlen fölmenői, egyenesági fölmenői ültek már a trónon. 1888 és 898 között volt a nyugati frank királyságnak az uralkodója, míg a testvére Robert rövidebb ideig és később 922 és 923 között volt trónon. Na most a dinasztiának vagy az előtörténet ebben még azért nem ért véget, ugyanis Robertnek a fia volt az a nagy húgó, aki Capé Hugónak, tehát az első Capeting uralkodónak az édesapja volt, és nagy húgót ugyan nem választották királlyá, viszont ezekben az évtizedekben, tehát a 956-ban bekövetkezett haláláig terjedő időszakban meghatározó szerepet töltött be a nyugati frank királyság történetében. Úgy is mondhatnánk, hogy ő volt a nyugati frank királyságnak az erős embere, aki gyakorlatilag a formálisan uralkodó karolingok, ugye Nagy Károlynak a leszármazottai mellett, vagy a háta mögött valójában meghatározó szerepet játszott a politikában. Capé Hugo tehát ilyen ősökkel rendelkezett, amikor is 987-ben nem kis hát intrikák és némi harc árán végül is őt választották a nyugati frank királyságnak az élére, és hát innen ezzel megkezdődik a tulajdonképpeni Capeting dinasztiának a története, hiszen innentől kezdve Capé Hugo egyenesági leszármazottai foglalták el egészen 1328-ig a francia trónt, és hát ezt az időszakot nevezzük ugye Capeting monarchia időszakának.
Királyság, aminek a trónján ezek a Capetingek ültek, ugye az ország területe, az hogyan bővült? Mi volt az eredeti, amit ők megszereztek, és hogyan bővítették ezeket a területeket?
Mielőtt a tulajdonképpeni kérdésre válaszolnék, röviden kitérnék arra, hogy a Capeting dinasztia, ugye az évszámokból is látszik, 987-től 1328-ig ültek ugye a francia trónon. A Capeting dinasztia az első igazán franciának mondható királyi uralkodó család a Franciaország trónján, hiszen előzőleg néhány kivételtől az előbb említett kivételektől eltekintve Nagy Károlynak a leszármazottai, a Karolingok foglalták el a nyugati frank királyságnak a trónját. Tehát gyakorlatilag az önálló Franciaországnak a története tulajdonképpen Capet Hugóval kezdődik, illetve a Capeting dinasztia, az uralkodó család, amelyik ebből a nyugati frank királyságból végül is a tulajdonképpeni francia királyságot trehozta, és hát ez a francia királyság pedig hát az egyenes jogelődje a mai francia, a modern Franciaországnak is természetesen. Na most visszatérve a kérdéshez, hogy milyen körülmények között és milyen területi viszonyok mellett vagy közepette került hatalomra Capet Hugó, és hát milyen körülmények között kellett folytatni a utódainak az uralkodást. Ehhez mondjuk érdemes megnézni azt a térképet, amelyiket mellékeltem magához ehhez a beszélgetéshez, és azon látszik, hogy Franciaország az ezredforduló környékén gyakorlatilag nem mondható, egyáltalán nem mondható egy politikailag vagy területileg egységes országnak. Tulajdonképpen a koronától lényegében, és ezt aláhúznám, mert ennek azért súlya van ennek a szónak, a koronától lényegében független tartományokból, hercegségekből, grófságokból állt. Ezek azt mondhatni, hogy teljesen önállóan intézték a bel- és a külpolitikájukat, egymással is harcokat vívtak, sőt, még a királyi tartományon, illetve magával a uralkodóval is harcokat vívtak. Egyetlen egy látszólag szerény, valójában egy nagyon fontos szál kapcsolta ezeket a lokális helyi dinasztiákat az uralkodó családhoz, az uralkodó személyeihez, ez pedig a hűbéri eskü, illetve az, hogy ők formálisan vazallusai voltak, hűbéresei voltak a mindenkori nyugati frank, illetve francia uralkodónak. Na most a Capetingek, mondhatni azt, hogy évszázadokon keresztül tartó diplomáciai és fegyveres harcok révén tudták egyesíteni ezt a teljes mértékben szétszabdalt, mint mondtam, területileg és politikailag is szétszabdalt királyságot, mégpedig nem utolsó sorban a hűbéri viszony fölhasználásával. Ezt ugyanis még maguk a fejedelmek gyakorlatilag független tartomány, urak, nem egészen pontos és jó kifejezést használva. Szóval ezek a hercegek, grófok, akik a tartományok élén álltak, ők maguk is végső soron tiszteletben elismerték és tiszteletben tartották ezt a hűbéresi viszonyt.
Sok uralkodója volt a dinasztiának, hát több mint 100 évig uralkodtak Franciaország felett. Kik voltak a fontosabbak közülük?
A Capeting dinasztiának valóban sok uralkodója volt, és meg kell jegyezni azt is, hogy a sors is kegyes volt a dinasztiához, hiszen ezek az uralkodók, akik egymást követték, mind egyenesági leszármazottak voltak, tehát fiú örökösök voltak, ami azért nagyon sokat nyomott alatban, tehát ilyen trónviszályok, vagy ilyen jellegű örökösödési problémák nem zavarták meg a dinasztiának a történetét. Hát persze más jellegű problémák azért adódtak jócskán. Na most a lényeg az, hogy a dinasztia egyik szerencséje mondjuk ez volt, a másik az, hogy a uralkodói néhány kivételtől eltekintve viszonylag hosszú időn keresztül, tehát egy-két, de van olyan, aki 4 évtizedet is eltöltött a trónon, tehát ez is a folyamatosságot biztosította a dinasztia számára, hiszen nem kellett 3-4 évente új királyt választani, hozzátenném, hogy itt a egészen Fülöp Ágostnak a koráig, a uralkodásáig bevett szokás volt, hogy a következő uralkodót a főpapok és a nagy királyság nagy urai megválasztották, ezért a kapeting uralkodók még életükben a trónörökös fiúkat azt társkirályá, ifjabb királyá koronáztatták, azért, hogy ilyen módon is biztosítsák a dinasztiának a folytonosságát és a tényleges megválasztását az utódnak. Na most visszatérve arra a kérdésre, hogy ugye kik voltak a ismertebb és a fontosabb uralkodók. Hát a fontos uralkodók kitételt azt a dinasztia számos tagjának oda lehetne ítélni, hiszen a maga módján gyakorlatilag mindegyikük tett valamit, és valami fontosat a királyság megerősítéséért, a királyi hatalom megerősítéséért, meg az országnak az egyesítéséért. Talán a legkiemelkedőbbek azok, és a legismertebbek, tegyük hozzá, a legismertebbek, és akkor is most időben kicsit visszafelé kezdeném el a felsorolást, negyedik vagy Szép Fülöp. Ő ugye 1285 és 1314 között uralkodott. Hát az ő neve, ha másról nem, de a pápasággal, konkrétan 8. Bonifáccal vívott harcáról, és a pápaságnak Avignonba való költöztetéséről, illetve a templomosokkal, a templomos renddel vívott harcáról, és a templomos rend felszámolásáról biztos, hogy ismert az ő neve, ha másról nem. Emellett hát természetesen az ő uralkodásának a jelentőségét nem csak ez a két kiemelkedő, és hát mondhatni, hogy közismert esemény adta meg, hanem ő maga szintén nagyon sokat tett az akkor már egyébként igen erős királyi hatalom további megszilárdításáért és további megerősítéséért. A dinasztiának talán a legkiemelkedőbb uralkodója szakrális szempontból mindenféleképpen 9. vagy Szent Lajos volt, aki 1226-tól 1270-ig ült a francia trónon. Gyermekkorában, mivel hát fiatalon került ugye a trónra, apja 8. Lajos 3 éves uralkodás után hunyt el 1226-ban. Több éven keresztül az édesanyja volt, Kasziliai Blanka volt az ő gyámja. Miután ez a gyámság formálisan megszűnt és nagykorúvá vált 9. Lajos, az együttműködés, az anyjával való együttműködés és szoros hát, viszony az megmaradt továbbra is, tehát 9. Lajos édesanyja haláláig ugye komoly támaszra lett az özvegy királynéban. Na most, hogy től lett ő szent, és mitől olyan kiemelkedő uralkodó? Talán kezdeném avval, hogy két hadjáratot is vezetett a Szentföldre, pontosabban szólva arabok által elfoglalt területeknek a visszafoglalására. Az első hadjárata Egyiptom ellen irányult, innen akarta, Egyiptom elfoglalása után akarta ugye a magát, a Szentföldet felszabadítani. Ez katonailag ugyan kudarcot vallott, azonban azt lehet mondani, hogy Lajos, a 9. Lajos a háborút ugyan elveszítette, viszont a békét megnyerte. Békekötés után még éveken keresztül a Szentföldön maradt, és itt olyan nagy tiszteletre tett szert mind a muzulmánok, mind pedig a szentföldi keresztények és maradék keresztény királyságoknak a szemében, hogy egyfajta ilyen döntőbírói szerepkörrel is felruházták. Ezen kívül pedig hát nagyon sokat tudott tenni a diplomáciai módszerekkel a szentföldi keresztények helyzetének a javításáért, illetve a még maradék szentföldi keresztény területek helyzetének a stabilizálásáért. Tehát ez volt az egyik ok, ami a későbbi szenti avatásának. A jelentőségének és a tiszteletének a további okai, azok a hazatérése, Franciaországba való visszatérése után hát mutatkoztak meg, ugyanis ő ezt egyfajta ilyen isteni küldetésnek fogta föl, hogy ha már a szentföldi kereszes hadjárata katonailag legalábbis kudarcot vallott, akkor otthon a francia királyságot reformálja meg, és kormányzati szempontból, meg az alattvalóinak a javát szem előtt tartva, és egy nagyon nagy és széleskörű reform intézkedések sorozatát hajtotta végre Szent Lajos. Olyan szokatlan módszerekhez is folyamodott, legalábbis ebben a korszakban meglehetősen szokatlan módszerhez, mint például a úgynevezett kérdező biztosait szétküldte a királyság egész területén, akiknek az volt a feladatuk, hogy az alattvalóknak a problémáit összeírják, helyzetükkel kapcsolatos panaszaikat, és 9. Lajos természetesen ezeket az összeírásokat, amelyeknek a kiadása is több vaskos kötetet tölt meg, ezeknek az összeírásoknak a tanúságát is felhasználta ahhoz, hogy ezekkel a reformokkal egyrészt megszilárdítsa, megerősítse az országát, másrészt pedig azt lehet mondani, hogy modernizálja, mármint korabeli értelemben modernizálja. Tehát nem véletlen, hogy nem sokkal a halála után 1296-ban őt már szentté avatták. Ezzel a Capeting dinasztia egyébként a szentségnek a, hát az auráját is megkapta, hogy így fogalmazzak, hiszen Lajos volt az első szentélyavatott tagja a dinasztiának, amelynek a helyzetét természetesen jótékonyan befolyásolta Lajosnak a szentélyavatása. Harmadikként a talán kevesebb figyelmet kapott második Fülöpöt, illetve Fülöp Ágost, a közkeletű elnevezéssel Fülöp Ágostot említeném.
Megtetszett említeni Fülöp Ágostot, mert a következő kérdésem igazából róla fog szólni. Hogy második Fülöp Ágost uralkodásával és személyével többen ismerősek lehetnek, hogy mi történt, amíg ő volt a király, milyen fontosabb események, háborúk történtek az ő uralkodása alatt?
Legelőször is az elnevezésről egy pár szót. Fülöp névvel a második volt a francia uralkodók között. Már a kortársai, illetve egy kortárs krónikása ragasztotta rá tulajdonképpen a Ágost, magyarosan ugye ezt az Ágost elnevezést használjuk. Ez olyannyira elterjedt, hogy nem csak a francia történetírásban, de általában az egyetemes történetírásban is, ugye, francia, vagy német, vagy angol nyelven is, őt Fülöp Ágostként emlegetik, illetve hát sokszor a latinos formában a Philippus Augustus formát használják. Na most ez az Augustus jelző, amelyet, mint mondtam, egy krónikásától kapott meg még életében, ez tulajdonképpen a fenséges, császári fenséges értelemben társult az ő nevéhez, éppen azért, mert elődjeihez képest jelentős előrehaladást ért el magának a királyság területének a gyarapításában. Királyság alatt most itt kifejezetten a királyi birtokokat értem, tehát nem az egész országot, ugye ezt továbbra is ennek a jelentős részét a helyi dinasztiák által irányított grófságok, hercegségek, tartományok tették ki, viszont második Fülöp a elődeihez képest nagyon nagy mértékben megnövelte a közvetlen királyi fennhatóság alá tartozó területeket. Ha jól emlékszem, erről is egy térképet mellékeltem, és ez, ennek a megszemlélése is mutatja, hogy milyen előrehaladás sikerült neki elérnie. Fülöp Ágost tehát a dinasztiának valóban egy kiemelkedő uralkodója volt. Ismertségét, vagy talán a nemzetközi történetírásban, vagy a magyar, mondjuk úgy, hogy érdeklődő történetiránt fogékony közvélemény szemében, egyébként inkább az oroszlán szívű Richárdhoz fűződő, meglehetősen hát ambivalens kapcsolata kelti föl az érdeklődést iránta. Na most kezdeném avval, hogy Fülöp Ágost 1165-ben született, az apja 7. Lajos francia király volt, édesanyja pedig a 7. Lajosnak a második felesége, ez azért lesz fontos egyébként, mert az első felesége akvitániai Eleonóra a válásuk után is fontos szerepet tölt majd be 7. Lajosnak és a Franciaországnak a sorsában. Na most a lényeg az tehát, hogy az apja 7. Lajos, francia király, az édesanyja viszont Lajosnak, 7. Lajosnak a második felesége, kasztíliai Konstancia volt, tehát őtőlük született 1165-ben Fülöp Ágost. Na, néhány mondatot arról, hogy miért is fontos az ő egyrészt a származása vagy születése, és miért említettem 7. Lajosnak a házasságait, összesen három volt egyébként belőle. Na most a lényeg az tehát, hogy Lajos akvitániai Eleonórának volt a férje, illetve hát mondjuk úgy, hogy akvitániai Eleonóra volt az ő felesége, aki a kornak egy kiemelkedő hölgye volt, hiszen műveltségével és a politikában való nagyon komoly szerepvállalása, valamint a okossága révén századok óta ő a, hát, és nem utolsó sorban a szépsége folytán is, ugye a korabeli források egyértelműen dicsérték az ő kiemelkedő szépségét is, tehát századok óta az egyik legismertebb és legnagyobb érdeklődéssel övezett francia királyné. Tehát a probléma akkor kezdődött, amikor Lajosnak és Eleonórának több hosszú évek után sem született fiú örököse. Ez a dinasztia szempontjából létfontosságú lett volna, hogy hát fiú örökös vigye tovább ugye a nev valami oldalági örökös, és a viszony is megromlott közöttük, így aztán 1152-ben részben a megromlott viszony, részben a fiú örökös hiánya miatt Eleonóra elvált tulajdonképpen Lajostól, aki számára ez a válás, ez egy megrázó dolog volt, és ez nagyon rányomta a bélyegét uralkodásának a második szakaszára is. Bármilyen furcsa, de hivatalosan ugyan nem így volt, de valójában a válást Eleonóra okozta, tehát az elsősorban az ő akarata volt. A lényeg az, hogy Eleonóra, aki ekkor már a későbbi második Henrik angol király, aki ekkor még Anjou grófja volt, meg néhány más francia tartománynak az ura volt, ekkor már a szeretője volt, amit hát az is mutat, hogy nem sokkal, néhány héttel a válása után összeházasodik második Henrikkel, szintén ez 1152-ben történt meg, és ezzel egy nagyon veszélyes helyzet állt elő a francia királyság, és konkrétan a 7. Lajos számára, ugyanis második Henrik születése, apja és édesanyja öröksége révén számos francia tartománynak volt a hűbérura, sőt, anyja révén, aki első Henrik angol királynak a leánya volt, anyja révén még a trón örökösének is számított. Végül is neki 1154-ben sikerült is megszerezni az angol trónt, és második Henrik néven trónra kerülve tulajdonképpen a Plantagenet dinasztiának a, mondjuk úgy, hogy megalapítója lett. Ez Anglia számára egy jó dolognak bizonyult, annál kevésbé 7. Lajos számára, ugyanis második Henrik amellett, hogy sokkal fiatalabb is volt, mint Lajos, ráadásul ugye neki Eleonórától ellentétben Lajossal, ugye több gyereke is, fiú gyermekei születtek, és hát ebben biztosítva volt az ő örökösödése. Ráadásul Eleonóra a még annak idején 7. Lajossal kötött házassága idején a hozományként vitt tartományát, Akvitániát magával vitte az új házasságba, ami miatt ugye a két uralkodó között háború is tört ki. Na most ezek a harcok, amelyek végső soron azért folytak, hogy II. Henriknek a tulajdonképpen hát, hogy nem is nagyon rejtett vagy titkolt célja, az a francia királyság megszerzése volt, ami annál is reálisabbnak tűnt, mivel egészen 1165-ig, ugye 7. Lajosnak nem volt fiú gyermeke. Na most hát ebben a helyzet, ez nagyon veszélyes helyzet volt, hiszen második Henrik ugye meghódította, katonai erővel meghódította a francia tartományoknak a legnagyobb részét, és hát egy nagyon dinamikus, tehetséges, kifejezetten tehetséges és katonai szempontból is egy szinte zseniális uralkodó volt II. Henrik, tehát nagyon komoly fenyegetést jelentett ugye a francia királyságra, illetve 7. Lajosnak a királyságára. Na most a helyzet 1165-ben, amikor Lajosnak a második feleségétől, ugye Kasziliai Konstanciától megszületett Fülöp Ágost, a helyzet ezzel változott, mert megvolt most már a hivatalos és törvényes trónörökös. Ez azonban nem jelentette azt, hogy a veszély az végleg elhárult volna ugye Franciaország fölül, és hát a francia királyság felől, ugyanis hát Henrik, aki angol királyként, meg a francia tartományok nagy részének az uraként formálisan hűbérese volt ugyan 7. Lajosnak. A valóságban azonban hát lényegében egy ellenséges királyként viselkedett, Franciaország nagy részét meghódította. Úgyhogy amikor 1180-ban 7. Lajos meghalt, és Fülöpösen trónra került, akkor egy meglehetősen nehéz időszakban vette át apjától a francia trónt. Na most Fülöp Ágost viszont már a kezdetén bebizonyította, hogy egy nagyon rátermett uralkodó, ugyanis 1189-re sikerült neki lényegében II. Henriket legyőznie. II. Henrik ellen pontosan a saját fiait használta föl, ugyanis II. Henriknek a politikájába az nem fért bele, hogy a fiaival, ifjabb Henrikkel, ugye oroszlán szívű Richarddal, illetve föld nélküli Jánossal, hogy velük ténylegesen megossza a hatalmat, márpedig ezek a fiúk ugye nagyon hatalomméhesek voltak, és az anyjuk Eleonóra kifejezetten biztatta is őket az apjukkal való szembefordulásra. Tehát a fiúknak az apjukkal való szembenállását Fülöp Ágost zseniálisan kihasználta. Hát oroszlán szívű Richarddal korabeli források utalásai szerint egészen odáig menő, a szó legszorosabb értelmében vett testi-lelki barátságot kötött annak érdekében, hogy elérje a célját, amit tulajdonképpen el is ért, hiszen Richardot teljesen sikerült második Henrik ellen fordítania, kihasználva ugye a hatalom vágyat, és második Henrik 1189-ben úgy halt meg, hogy a oroszlán szívű Richard és a francia király Fülöp Ágost által alkotott koalíció vereséget mért rá, és hát a Loire mentén folytak ezek a harcok, és itt hunyt el végül is a teljes behódolás után, behódolást követően néhány nappal második Henrik. 1189-ben második Henrik halálával Fülöp Ágost céljainak egy legalábbis az első részét elérte, mégpedig a második Henrik által jelentett fenyegetést sikerült elhárítania Franciaországnak, a francia királyság fölül. Na most hát ennek a sikernek tulajdonképpen óriási volt a jelentősége, hiszen ezt 15 évesen kezdte el az uralkodását második Fülöp, és 1189-ben második Henriknek a teljes mértékű, teljes körű meghódolása és a pár nap múlva következő halála idején még mindig ugye csak 24 éves volt, tehát még korabeli mértékkel mérve is fiatal uralkodónak számított, akinek hát már is egy jelentős sikert lehetett elkönyvelnie. Na most a II. Henrik halála után Richárdnak és Fülöp Ágostnak a viszonya az vált az elsőrendű fontosságú külpolitikai kérdésé a francia királyság számára. Ez a viszony kezdetben a korábbi barátságosnak mondható szövetségesi mederben folydogál tovább, látszatra tegyük hozzá, hiszen Richárd természetesen tisztában volt avval, hogy Fülöp Ágost nem tett le, sőt, mi több jobban vagy közelebb került ahhoz a céljához, mint valaha, hogy az angol kézre került francia birtokokat visszaszerezze. Fülöp Ágost pedig természetesen hát valóban nem tett le erről a céljáról, és hát a kezdeti jó viszonyt végül is aztán nyílt ellenségeskedés váltotta föl. Ez az ellenségeskedés, illetve hát ez a szövetségesi viszony a harmadik keresztes hadjárat idején kezdett átváltani a nyílt ellenségeskedésbe. Ebben a harmadik keresztes hadjáratban Richárd és Fülöp Ágost közösen vettek részt, viszont Fülöp Ágost fő cél elérése után Akkon elfoglalása hanem Saint-Jean-d'Acre-nak az erődjét ostromolták a keresztesek, és ami miután sikerült ezt az erődöt visszafoglalni, ezt követően haladéktalanul haza tért Fülöp Ágost. Richárd ezzel szemben még maradt, több mint egy évig maradt még a Szentföldön, ahol végül is, hát amit lehetett katonai szempontból és diplomáciai síkon elérni a keresztes államok érdekében, azt oroszlán szívű Richárdnak sikerült elérnie, és hát ennek következtében a hír, jelentős hírnévre tetszett a keresztény világban, de még a muzulmánok között is magasra csapott az ő tisztelete. Na most a lényeg az tehát, hogy 1192. decemberében oroszlán szívű Richárd inkognitóban Ausztrián keresztül indult haza Angliába. Angliában közben és a francia királyságban teljesen világossá vált Fülöp Ágostnak az elképzelése, ugyanis Richárd távollétében Fülöp Ágost szoros szövetséget kötött Richárdnak az öccsével, föld nélküli Jánossal, mégpedig nyilvánvalóan oroszlán szívű Richárd ellenében. Na most Richárd erről tudott, és hát ezért is igyekezett, hogy minél hamarabb ugye visszatérjen a királyságába. Azonban 1192. decemberében a Leopold osztrák herceg elfogta az áruhában, illetve hát inkognitóban az ő területén keresztül haladó Richárdot, és átadta őt 6. Henrik német-római császárnak. Na most Richárdnak a fogsága az persze tovább bonyolította a dolgokat, meg a helyzetet, hiszen föld nélküli János és a francia király Fülöp Ágost arra törekedtek, hogy 6. Henrik lehetőség szerint minél tovább tartsa fogságban Richárdot. Ezzel szemben viszont Richárdnak az volt az érdeke, hogy ő kiszabaduljon. Végül is itt az alkuk és a tárgyalásoknak a végeredménye az lett, hogy oroszlán szívű Richárd hatalmas váltságdíj fejében és egy a császárnak letett hűbéreskű fejében kiszabadult a fogságból és visszatért a királyságába. öcsének, Földnélküli Jánosnak megbocsájtott, ennyire nem volt azért engedékeny Fülöp Ágosttal szemben. Itt egy több évig tartó és hát eléggé kérlelhetetlen ádáz háború tört ki kettőjük között. 1194-től 1199 áprilisáig tartott ez a háború, amelyben egyre inkább Richárd felé billent a mérleg, mármint az ő katonai sikerei egyre nehezebb helyzetbe hozták a francia királyt, aki már tulajdonképpen a vereségnek a közelébe került, amikor is hát 1199 májusában egy váratlan és hát Richárd valamint hívei számára tragikus esemény következett be, ugyanis Salü várának az ostroma közben oroszlánszívű Richárdot egy nyílvessző olyan szerencsétlen módon találta el, hogy ezt a nyílveszőt nem is lehetett kioperálni belőle, és hát néhány nap múlva a sebesülésébe bele is halt oroszlánszívű Richárd, ami hát bármennyire is nem szép, de Fülöp Ágost szempontjából egy szerencsés fordulatnak volt mondható, ugyanis oroszlánszívű Richárd után öccse, Földnélküli János követte őt az angol trónon, és hát János az nyomába sem ért a bátyja tehetségének, a katonai és uralkodói tehetségének. Annál járatosabb volt viszont az intrikák, a cselszövések és az árulások terén. Azonban Fülöp Ágostot sem kellett félteni, hiszen ezen a téren már azért voltak neki is tapasztalatai, és azért ő sem most lépett le a falvédőről, hogy ebből a szólással éljek. A lényeg az, hogy Földnélküli János végül is mondjuk úgy, hogy kívánatosabb ellenfél volt, mint oroszlánszívű Richárd. Fülöp Ágost nem sokáig habozott, és végül is Földnélküli Jánossal szemben ugyanazt a visszaszerző politikát folytatta, mint Richárddal szemben. És néhány év alatt, ugye a kettőjük között ki nem sokkal Földnélküli Jánosnak a trónra lépése után, 1202-től már háború hosszabb, rövidebb periódusokkal, békeperiódusokkal megszakított háború tört ki, amelynek eredményeképpen a franciaországi, pontosabban az angolok által megszerzett francia birtokokat, fejedelemségeket Fülöp Ágostnak sikerült visszaszereznie, illetve pontosabban hát ezeknek egy jelentős részét sikerült visszaszereznie. Az események az 1210-es évek legelején vettek egy olyan fordulatot, amely sorsdöntőnek bizonyult a két ország, de bizonyos szempontból még Nyugat-Európa történetében is. Történt ugyanis, hogy Földnélküli János éles ellentétbe került a pápával, a Canterbury érsekkel való viszálya miatt, és ezt az éles ellentétet a pápa arra használta ki, hogy Fülöp Ágostot szólítsa föl arra, hogy tehát Angliában szálljon partra, és tegye le a trónról Földnélküli Jánost. Egyébként Földnélküli János az alattvalói körében sem volt túlzottan népszerű, úgyhogy az angol bároknak egy része már eleve arra kapacitálta Fülöp Ágostot, hogy taszítsa le a trónról Földnélküli Jánost, és legyen ő az angol király. Tehát ugye a kezdeti célok, az angol birtokok, angol kézen lévő birtokok visszaszerzése most már odáig jutott, hogy reális közelségbe került egy angliai partra szállás és az angol trónnak a megszerzése Fülöp Ágost számára. Végül is az utolsó pillanatban Földnélküli János a pápával kiegyezett, állítólag még hűbéresküt is tett a pápának, és a pápa így lefújta ezeket előkészületeket, a angol partraszállási előkészületeket, sőt egyenesen megtiltotta Fülöp Ágostnak, hogy Földnélküli Jánosnak a trónját veszélyeztesse. Na most a lényeg az tehát, hogy Fülöp Ágost, aki viszont hát nagyon komoly katonai előkészületeket tett. Ezek után olyan helyzetbe került, hogy nem volt más választása, hogy vagy fölhagyja az eddigi terveivel, de ezt nem tehette meg, mert közben egy nagyon veszélyes koalíció alakult vele szemben. Ennek a koalíciónak a tagjai föld nélküli Jánosból, negyedik Ottó német-római császárból, valamint a flandriai meg a bulonyi grófból álltak, vagy voltak a tagjai ennek a koalíciónak, és a koalíciónak az volt a nyílt célja, hogy a francia királyságot elfoglalják, és fölosszák egymás között, és hát magát Fülöp Ágostot pedig hát megsemmisítsék, illetve hát a trónjától megfosszák. Na most ez a helyzet tehát a francia királyság szempontjából is nagyon veszélyes volt, viszont azt lehet mondani, hogy a nyugat-európai erőviszonyok alakulása szempontjából is meghatározó jelentősége volt ennek a most kezdődő küzdelem kimenetelének. Ugyanis a koalíció, tehát a szemben álló felek mellett sorakoztak fel a meghatározó nyugat-európai hatalmak. Föld nélküli János avval a negyedik Ottó német-római császárral kötött ugye szövetséget, aki már a német-római birodalomban zajló trónküzdelmeknek a akkori pillanatnyi hát nyertese volt, vagy legalábbis úgy látszott. Azonban volt neki méghozzá nem is kis súlyú ellenfele, trónkövetelő ellenfele, mégpedig az akkor még igen fiatal, mondhatni szinte gyerekkorú, leendő második Frigyes, aki viszont Fülöp Ágostnak a támogatását és a szövetségét élvezte. Közben negyedik Ottó a pápa, magával a pápával is nagyon komoly ellentétbe került. A pápa ugye gyakorlatilag megkívánta őt fosztani a császári trónjától, tehát a kibontakozó küzdelemnek a nyugat-európai erőviszonyokra is nagyon komoly hatása volt. A lényeg az, elhagyván most a részleteket, hogy a 1214-es évben került sor ennek a háborúnak a döntő szakaszára, a, mondjuk így, hogy a koalíció és Fülöp Ágost meg a Fülöp Ágostot támogató szövetségesek közötti háborúnak a döntő szakaszára, ugyanis 1214 tavaszán Franciaország angol kézen lévő, tehát Bordeaux és vidékenek a területén partra szállt föld nélküli János, aki megindult észak felé, a Loire irányába, hogy délről támadja meg Fülöp Ágostot. Flandria felől, tehát északról viszont ugye a német császár, valamint a bulonyi és a flandriai gróf igyekeztek harapófogóba szorítani ugye a francia királyt. Na most az első mozzanata, vagy az első szakasza ennek a háborúnak 1214. július 2-án következett be, amikor is Lajos, Fülöp Ágostnak a fia és a, trón, a francia trónörökös a Loire mentén fekvő Roche-Aumoin váránál megállította, sőt megfutamította föld nélküli Jánosnak az észak felé igyekvő seregét. Tehát így sikerült ugye Lajosnak a délről fenyegető és a bekerítéssel fenyegető veszélyt elhárítania. A döntő ütközetre azonban északon került sor, Flandria területén, ahol 1214. július 27-én Bouvines közelében ütközött meg a koalíciós sereg, mármint a negyedik Ottó, valamint a bulonyi és a francia gróf által vezetett koalíciós sereg Fülöp Ágostnak a haderejével. Itt ez a Bouvines-i csata valóban egy sorsdöntő ütközet volt, mint mondtam, nem csak Franciaország, hanem hát a pápaság, illetve hát mondhatni azt, hogy a nyugat-európai erőviszonyok szempontjából is. Végül is itt Bouvines-nál és a kortársak ezt eleve egy intőjelként fogták föl, hogy vasárnapra esett a buvini ütközet. Vasárnap ugye Isten napja, az Úr napja, nem munkát sem lehetett végezni, fegyveres cselekményeket, harci cselekményeket pedig végképp nem. Na most a koalíciósok kezdték magát az ütközetet, tehát egyfajta ilyen Isten igazság szolgáltatásként is fogták föl már a kortársak, hogy itt Buvinnál teljes körű győzelmet aratott a koalíciósok fölött Fülöp Ágost, oly mértékben, hogy gyakorlatilag innen megsemmisítette és megfutamította ezt a sereget. Gyakorlatilag ugye ez elvezetett néhány év múlva a IV. Ottónak a halálához, tehát ugye ő maga kiesett ebből, tehát a német-római birodalom éléről eltűnt, és Fülöp Ágostnak a pártfogoltja és a pápa által is támogatott második Frigyes lett a német-római császár, tehát ez eleve a pápaság, illetve Franciaország számára nagyit vagy döntötte el az erőviszonyokat. Másrészt pedig ennek a buvini ütközetnek és a vereségnek a következménye volt az is, hogy föld nélküli János, aki egyébként délen katonailag is vereséget szenvedett. Föld nélküli János ellen otthon a saját bárói végül is föllázadtak, és ugye hát ennek a következménye lett a Magna Carta kiadatása, ami hát majdnem egy tromfosztással ért föl, tudjuk, hogy rá egy évre, 1216-ban föld nélküli János meg is halt. Tehát gyakorlatilag ez a Franciaországgal szembeni koalíció teljes mértékben szétesett, és a nyugat-európai erőviszonyok Franciaország, a pápaság és a német-római birodalmon belül pedig ugye második Frigyes, az akkor még ugye hát a pápával meg Fülöp Ágosttal szövetséges második Frigyes javára tolódtak el. No, ezért mondhatjuk azt, hogy a buvini ütközet az tulajdonképpen egész Nyugat-Európa szempontjából egy nagyon fontos és az erőviszonyokat meghatározó ütközet volt. Egyúttal Fülöp Ágost uralkodásának és eredményeinek a megkoronázását is jelentette, ugyanis ennek köszönhetően, a buvinnál aratott sikernek köszönhetően Fülöp Ágost meg tudta tartani azokat a francia birtokokat, amelyeket az angoloktól visszaszerzett. Az erőviszonyok olyannyira megváltoztak, hogy 1215-ben a pápai tiltás ellenére Lajos herceg, Fülöp Ágostnak a trónörökös fia, Angliába ment, az angol bárók egy része föld nélküli Jánossal szemben őt megkoronázza, és hát ez az angol partraszállás, meg az angol kaland végül is föld nélküli János halála miatt, és az ő kiskorú fiának, harmadik Henriknek a pápa által elismerése miatt végül is nem hozta meg azt a várt eredményt, hogy Lajos legyen az angol király, de ennek ellenére mutatta, hogy mennyire megváltoztak az erőviszonyok Franciaország javára. Na most, hogy Fülöp Ágost elérte a céljait, azt az is mutatja, hogy 1214 után ő már látszólag háttérbe vonult. Tehát nem vett részt olyan látványosan az események irányításában, mint odáig. Azért ez nem azt jelenti, hogy teljes úgymond nyugdíjba ment volna. Gyakorlatilag ez csak annyit jelent, hogy a háttérbe vonulva azért fián keresztül, a trónörökös Lajoson keresztül azért továbbra is ő irányította az eseményeket. Az angliai partra szállásban, meg az angliai kalandban is ugye természetesen segítette, kifejezetten segítette Lajost, és hát a francia politika meghatározója maradt egészen a haláláig. Érdemes talán még annyit megemlíteni, hogy ő volt az első a kapetünk uralkodók közül, aki elég erősnek érezte már magát ahhoz, hogy meg a dinasztiának a helyzetét is elég erősnek érezte már ahhoz, hogy életében nem koronáztatta ifjabb királlyá Lajos herceget, hanem 1223-ban, amikor ugye Fülöp Ágost meghalt, akkor őt akkor koronázták királlyá, Lajost mindenfajta ellenállás vagy nehézség nélkül, tehát ez is egy olyan mozzanat, ami mutatja azt, hogy a francia királyi hatalom területi szempontból is, a francia királyság milyen nagyot haladt előre, és milyen módon megerősödött Fülöp Ágostnak a 43 éves uralkodása alatt.
Ugye Fülöp Ágost eredményei mellett összességében nézve a Capeting dinasztia milyen eredményeket ért el, és milyen hatással volt a jövőre nézve?
Capeting dinasztia, azt lehet mondani, hogy túlzás nélkül lehet mondani, hogy alapvető fontosságú szerepet játszott Franciaország történetében. Mint beszéltünk már, mint beszéltem már róla, maga a dinasztiának a hatalomra kerülése és főleg a folyamatos uralkodása, több mint 300 éven keresztül tartó folyamatos uralkodása alapozta meg a középkori, vagy nem is megalapozta, egyszerűen ez hozta létre a nyugati frank királyságból a középkori francia királyságot, és hát a francia királyság pedig hát közvetlen jogelődje, meg mindenféle szempontból az elődje a mai modern Franciaországnak is. Tehát túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy ez volt az a dinasztia, amelyik létrehozta Franciaországot. Na most a dinasztiának a eredményei, tehát hogyha most konkrétan nézzük ezeket az eredményeket, az legelőször talán azt kell megemlítenünk, hogy a teljesen szétszaggatott, szétszórt, szinte teljes mértékben önálló fejedelemségekből álló nyugati frank királyságból létrehozott egy erős központi hatalommal rendelkező és gyakorlatilag egységes, területileg, politikailag és a középkori értelemben véve egységes, erős francia királyságot. Ez kb. 350 évig állt a dinasztia ugye Franciaország élén. Hát ebben ez a folyamat pedig, hát ez természetesen ez hosszú ideig tartott, és hát láttuk, hogy az említett királyok, illetve hát magának Fülöp Ágostnak is megvolt a nagyon komoly, és a nem említett uralkodóknak is megvolt a maguk nagyon komoly és fontos szerepe ennek az eredménynek az elérésében. Befejezésül hagyj szóljak még néhány szót arról, hogy a Capeting és a Magyar Árpádház között vannak hasonlóságok is. Hát a legelső párhuzam az az idő korlátok terén mutatkozik meg, hiszen a Capetingek ugye 987-től 1328-ig ültek a francia trónon. Ezzel szemben az Árpádház, amelynek az első királya Szent István volt, 1000-től 1301-ig, tehát mondhatni, hogy fél évszázaddal kevesebb ideig, de gyakorlatilag teljesen párhuzamosan uralkodott az Árpádház ugye a Capeting dinasztiával. Más kapcsolatok is voltak azért közöttük. Beszéltem már korábban 9. Szent Lajosról. Ő a mi negyedik Bélánk kortársa volt, ugye negyedik Béla 1235-től 70-ig ült a magyar trónon, Szent Lajos pedig, mint korábban említettem, 1226-tól 1270-ig irányította Franciaországot. Ebből igazán mondjuk formai szempontból az 1235 utáni évek formailag megszűnt ez a gyámság 9. Lajos fölött. Az 1235 utáni évek azok voltak talán a legfontosabbak. Hát ez teljesen időben egybeesik ugye a 4. Bélának az uralkodásával. Sajnos a külpolitikai téren viszont ellentétes érdekek jellemezték, legalábbis a tatár vagy a mongol veszéllyel szemben, a mongol kérdés terén ellentétes érdekek jellemezték a két királyságot, és hát a két uralkodónak eltérő volt a politikája. Hát tudjuk, hogy IV. Béla uralkodás alatt zajlott le a tatárjárás, ami Magyarországon, hát amiért nem kell ugye ezt ecsetelni, hogy majdhogy nem végzetes volt az ország és a királyság hát életére, történetére nézve. Nyilván a tatárjárás után IV. Bélának a legfőbb törekvése az volt, hogy az újabb tatárveszélyt azt elhárítsa. Na most 9. Lajos ezzel szemben, hát nyilván őt nem olyan módon érintette ez a mongol kérdés, mint Magyarországot. Ő egy más oldalról közelítette meg ezt a problémát, vagy ezt a kérdést. Ő ugyanis a mongolokban, a tatárokban egy olyan lehetséges szövetséges látott, amelynek, akinek a segítségével végrehajthatja azt a tervét és szándékát, hogy a szentföldi keresztes államokat, illetve a szentföldi keresztényeket fölszabadítsa a muzulmán uralom alól. Na most végső soron, tehát az ő politikája egy ideig, ugye az 1240-es évek, meg még az 50-es évek egy részében is, arra irányult az ő, mármint 9. Lajosnak a politikája, hogy a mongolokkal valamiféle szövetséget alakítson ki. Végül is aztán ez a törekvés, ez kudarcot vallott, a Lajos által kívánt szövetség abban a formában legalábbis, ahogy azt ő szerette volna létrehozni, nem valósult meg. Tehát ez is mutatja, hogy két kortárs uralkodónak hát azért mennyire eltérő érdekei lehetnek. A dinasztriák közötti kapcsolatok közül még csak egyet említenék meg, ez eléggé ismert. Harmadik Béla, aki 1172-től 1196-ig uralkodott, ugye, Harmadik Bélának a második felesége Kapé Margit volt. Az a Kapé Margit, aki 7. Lajos francia királynak és kasztíliai Konstancia királynénak, tehát 7. Lajos második feleségének a lánya volt. Kapé Margit 1172 és 1183 között Henrik ifjabb király, Henrik második Henriknek volt a legidősebb fia, és hát ő volt az ifjabb király, tehát ő rá kívánta hagyni az angol koronát, ugye második Henrik. Tehát ifjabb Henriknek volt a felesége, azonban ifjabb Henrik meghalt, és hát ezután végül is özvegy maradt. 1186-ban a szintén özvegyé vált Harmadik Béla megkérte a kezét, és végül is aztán így került Magyarországra, és Magyarország királynéja lett ugye Harmadik Béla második feleségeként. Nem folytatnám tovább, tudnánk még egyébként olyan mozzanatokat találni korabeli magyar történelemből, amelyek közvetlen érintkezéseket jelentenek a francia és a magyar dinasztia között, de hát az időrövidsége miatt most erről nem, vagy ezt nem részletezném, ezt a kérdést. Befejezésül én azt mondanám, hogy a Kapeting dinasztiának a története az egyetemes történeti szempontból is érdekes és fontos, mondhatni megkerülhetetlen része a középkori Európa, és nem csak Nyugat-Európa történetének. Másfelől pedig mi magyarok hát egy olyan helyzetben vagyunk, vagy legalábbis a történelmi kérdések iránt érdeklődő magyar közönség egy olyan helyzetben van, hogy magyar nyelven modern és megfelelő részletességű szakirodalmat nem igen találhat. Nem talál, szóval rövid összefoglalásokon kívül, vagy akár részletkérdéseken kívül egy-egy korszak, vagy egy-egy mozzanatnak a főleg ilyen magyar vonatkozású mozzanatnak a beható elemzésén kívül összefoglaló munka, modern szemléletű összefoglaló munka nincsen a Capeting dinasztia történetéről, tehát ezt csak francia vagy angol nyelven lehet a leginkább elérni ezt az irodalmat, és hát így a magyar nyelvű vagy a magyarul olvasó közönség számára ez tehát egyfajta hiányként is jelentkezik.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és egy ilyen sok érdekes dolgot elmondott nekünk.
És én is pont ezt akartam mondani, én pedig nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy akkor mindezeket elmondhattam.
Remélem tetszett nektek a mai epizód, ne feledjétek el bekövetni az Instagram oldalunkat, időnként megnézni a weboldalunkat és a Facebook oldalunkat is lájkoljátok. Valamint, aki szeretné támogatni a munkánkat, az a Patreon oldalon, Patreon lehet. Azért is érdemes követni mindegyik platformunkat, mert nagyon érdekes és izgalmas projektek jönnek majd a közeljövőben, mind a podcast számára, mind pedig a weboldal számára, és hamarosan a termékekkel is jelentkezünk, amiről már láthattatok pár képet Instagramon és Facebookon. Szóval mindenki figyeljétek!